153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Molnár József, a Benyámin lakóotthon vezetője. Biztos, hogy nem ez a pontos név, de te majd kisegítesz. Hatalmas öröm számomra, hogy riportozunk. Talán azért is, mert a fiamnak osztálytársa voltál, ugye Szilárd, és te is, kedves párod is. Tehát, hogy annyira hihetetlen, hogy ilyen komoly pozícióban vannak már az a korosztály, aki a gyermekem korosztálya tulajdonképpen. Na szóval köszöntelek, Józsi, nagy szeretettel.
Áldás, békesség, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, ez, amit itt most mondtál, ez nekem is furcsa, hogy egy ilyen pozícióba, munkakörbe került az ember már ilyen korosztályban, de hát bízom benne, hogy nem mindig a kor számít ebben az esetben, és tényleg bízom benne, hogy a Kiskunhalasi Református Egyházközség Benyámin szociális intézményében az intézmény vezetői feladatokat megfelelően el tudom látni majd a jövőben.
Hát egészen biztos, például pusztán a nevet nem olyan egyszerű megjegyezni. Itt most nagyon precízen elmondtad az intézményetek nevét. Ugye Bíró Anikó volt a vezetője. Hogyan történt a váltás? Én már tudom tőled, hogy Anikó is ott maradt az intézményben, és mióta vagy az intézmény élén?
Hát hivatalosan, ugye 2024. január 2-ától vagyok intézményvezető. Ugye ezt megelőzően már lehet, hogy a hallgatók is hallották, hogy volt ideglenes intézményvezető, ugye Bocskorás Enikő személyében, és ha haladunk vissza, akkor ott nyáron tettek fel álláshirdetést intézményvezetői pozícióra, amit egyébként én is mindig megosztottam. Ez is egy...
De még igen, nem avval a gondolattal,
igen, nem
hogy
ezzel a gondolattal, egy igen érdekes véletlen volt, tehát nem is gondoltam, hogy ezen a területen lenne a jövőm. Tehát januártól vagyok, és az Anikó is még benne van a rendszerben, és nagyon segítőkészen segíti az én munkámat. Támogat, sokat tudunk kommunikálni, egyeztetni tanácsokkal, véleményekkel. Ő főleg most ugye a gazdasági vonalon van benne. Én még jelenleg ugye tanuló időszakban vagyok, ez még egy hosszabb folyamat is lesz, és főleg a lakóotthon szervezeti működésében vagyok jelen, és próbálom igazgatni a lakóotthon életét. Úgyhogy főleg ez a szervezeti jellegű feladatok vannak most. Persze emellett egyebek is, de mindent a maga idejében szépen lassan megfelelően igen, elsajátítva. Úgyhogy én nagyon köszönöm az Anikó támogatását, és azt, hogy a sok-sok kérdést ilyen türelemmel mindig megválaszolja és segít ebben.
Honnan kerültél ide? Ugye a hallgatók találkozhattak már vele tulajdonképpen az EGYMI, ezt majd mindjárt kibontod egész pontosan a nevet szintén, keretein belül tagintézményvezető voltál.
Igen, ugye az egyik tagintézményvezető a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek a gyógypedagógiai óvodáját, és ugye a súlyos halmozott fogyatékossággal élő tanulók általános iskolájának egységét vezettem. Párhuzamosan Gyula Ildikó szakszolgálatvezető kolléganővel, és én innen is indultam, és a gyógypedagógusi munkám is még 2013. szeptemberében itt kezdtem el, még ugye akkor a Magyar utcában, és ugye hát ott 10 év szép kerek szám telt el, és 18-ban kerültem a tagintézményvezetői pozícióba az előző intézményben, és akkor most így 23-ban történtek szervezeti átalakulások összintézmény szinten, és ott úgy alakult, hogy az igazgató tanács ugye Ildikót választott a tagintézményvezetőnek, és akkor én terveim szerint mindenféle rossz érzés nélkül mentem volna vissza osztályba, a fejlesztő nevelés oktatásba, osztályfőnöknek, és csináltam volna tovább a szakmai munkámat, és akkor így decemberben éppen a fogyatékos, december 4-én ugye a Fogyatékos Emberek Világnapján kaptam egy megkeresést Enikőtől, aki akkor ugye az ideglenes intézményvezető volt a Benyáminban, egy helyettes ideglenes, és kérdezte meg, hogy nem érdekel ez a lehetőség. Úgyhogy nagyon-nagyon sok véletlen és folyamat viszonylag rövid idő alatt jött inger, ami számomra valamilyen szinten egy jelzés és egy lehetőség is volt egyben, hogy esetleg a váltás mellett döntsek.
Hát a jó Isten mindig előkészíti az utakat, és ami véletlennek látszik, főleg ha sűrű, akkor egészen biztos, hogy az ő munkája van a háttérben. Kicsit korábbról fogjuk kezdeni, most úgy nagyjából képben vagyunk a te pályáddal, életutaddal. Azért az nem gyakori, hogy gyógypedagógusként dolgozik egy férfi. Ugye vannak szakmák, a tanári szakma sajnos egészen elnőiesedett, és nagyon is hiányoznak a férfiak, de én gyógypedagógus sem nagyon ismerek férfiakat, úgyhogy kezdjük egy picit az életutadat. Természetesen majd a Benjamin otthont is, meg hogy mivel foglalkozik tulajdonképpen a lakó otthon. A fogyatékossággal élő lakókon kívül, arról majd foglak fogadni, de kezdjük avval, hogy amikor Molnár Józsi kicsi volt és óvodás, akkor mi szeretett volna lenni?
Hát igen, van egy vicces sztori, még óvodában nem tudom, hogy mondogattam én egyébként kelebiai vagyok, és ott jártam óvodában és általános iskolába. Ott nem tudom, hogy hangoztattam-e, hogy én mi szeretnék lenni. Aztán ugye általános iskola, nem tudom, alsó tagozatán voltak ezek a barátságfüzetek, és akkor, amikor már tudtunk írni, és akkor ott ugye megkérdezték, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni, és akkor én nagy vidáman beírtam, hogy stewardess. És akkor így később tudatosult így bennem, hát az igencsak női foglalkozás, azt stewardessnek írom magamat. Igazából azért, mert a német nyelv az nagyon jól ment, és szerencsére ugye így végig általános iskola, a Sziládiba is, a gimnáziumba is jó volt, tehát ott általános iskola elején már a német az nagyon foglalkoztatott, és hát a nyelv, akkor lehet utazni repülővel.
Akkor már repülővel.
De stewardként, nem stewardessként.
Én volt szerencsém repülőn utazni, amikor steward szolgált ki, és nagyon klassz volt, csinos volt, kedves volt.
Igen, hát az is olyan, mint a gyógypedagógus szakma, hogy nem biztos, hogy olyan sok férfi választja, igen, ugye ezt a munkát, akkor azt szerettem volna lenni. Egyébként, ami így átsuli végén is, amikor a Sziládival jelentkeztem én az 5 éves német nyelvi felkészítőnre jelentkeztem, ugye Jani is ugye csak olyan az angol vonalon, és mindenképpen a nyelvvel gondolkodtam elsődlegesen, hogy ezzel kezdek valamit. Végig igazából jó ment, meg felsőfokú is meg lett, de valahogy ott a 10. körül jött ez a dolog, hogy nekem édesanyám egyébként óvodapedagógus, ott Kelebián, volt nekem óvónénim is, és ez a vonal, hogy már így óvodapedagógusnak is jelentkeztem egyébként főiskolára, Kecskemétre, illetve a másik volt a gyógypedagógia, ami valamiért úgy jött, hogy az egy más olyan terület, és széleskörűen lehet használni azt a tudást, amit az a képzés ad. Tehát nem csak mondjuk óvodába tudok dolgozni, hanem kicsikkel, babákkal, óvodásokkal, általános iskolás korosztállyal és fiatalokkal és felnőttekkel is. Nagyon sok területen, mint ahogy látjuk, hogy köznevelés vagy a szociális szféra is lehetőségként van. És igazából nekem ez egy ilyen nagyon fontos dolog lett, és végül a gyógypedagógiánál döntöttem.
Tehát elsőként azt jelölted meg a
jelentkezéskor. Elsőként azt jelöltem meg, így van, és akkor fel is vettek. Nyilván itt az is benne van, hogy nekem ugye van ugye fogyatékos ügyben, vagy fogyatékossággal élő, tehát van családtag is, ugye, tehát nekem már ez az attitűd, ez elég korán kialakult, és benne voltam, és akár a család, akár baráti körben is megjelent. Most, hogy ez segítette ahhoz hozzá, hogy az ember egy ilyen attitűd tud mások felé fordulni, vagy más a neveltetés, vagy bármi, mert nyilván ott is csak pozitívumokat kaptam. Azt így nem tudom megmondani, de az én úgy gondolom, hogy amit láttam, amit megtapasztaltam kiskoromtól kezdve, ahogyan, ahol, tehát hogy ezekre a kérdésekre is így, hogy hogyan kell akár bánni a fogyatékossággal élőkkel, ezek mind formáltak, és ezért is jött talán egy ilyen háttérsugallat is a gyógypedagógia, ez a vonal, és hát ugye főiskolára fölvettek. Egyébként, hogy mondtad, hogy kevés a férfi, hát a 70-ből 4-en voltunk fiúk, és 3-an végeztünk Szegeden. Úgyhogy ez sajnos így van. Úgy gondolom, ez mindegyik pedagógiai területen nyilván fontos lenne az óvodában és az iskolában is, hogy férfiak ezt a munkakört betöltsék, hiszen más ingereket, más hozzáállást is tudnak biztosítani a gyerekek, fiatalok számára.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Molnár József a vendégem, aki, hát én leegyszerűsítem, a Benyámin lakóotthonnak a vezetője, a Református Egyház keretein belül működő intézménynek, amely sok minden mással is foglalkozik. Kicsit életútról faggatom Józsit. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes, hogy miért és hogyan választotta ő a gyógypedagógus pályát. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Molnár Józsi a vendégem, aki a Benyámin lakóotthon intézményvezetője, 24. január 2-a óta. És hát arról meséltél, hogy hogyan is, és miért választottad a gyógypedagógus szakmát, és hát ugye nagyon kevesen vannak, mondtad, hogy 70-ből 3-an végeztetek a főiskolán. Nem csodálom, tehát, hogy ez talán a tanári pályán belül még egy sokkal nehezítettebb terület gyógypedagógusnak lenni. És itt a szünetben a zene alatt arról beszélgettünk, hogy kifejezetten mi a kedvenc területed, amiből még szakdolgozatot is írtál ezen belül.
Igen, nekem ugye a fejlesztő nevelés oktatás, ez a súlyos halmozott fogyatékossággal élő tanulóknak az általános iskolája, ahol kis maximum törvényileg elő van írva, 6 fős csoportokban történik a nevelés, tanítás, én így szeretem mondani, hogy tanítás, fejlesztés a csoport tagjainak, és éppen engem ez fogott, az én személyiségemet, ez fogta meg legjobban, és ugye az is így tudatosult bennem, hogy akinek a legnagyobb szüksége van a támogatásra, hogy én ott szeretnék dolgozni, és azon segíteni, vagy ez a rendszerben, a rendszert úgy alakítani, amennyire lehetőségem van, hogy nekik az a legjobb legyen, mert nagyon sok mindent el lehet érni, amit az ember, vagy laikus, vagy aki csak így az utcán meglátja a fogyatékossággal élő fiatalt, nagyon sok mindennel lehet haladni, ugyanúgy nagyon fontosak az ingerek, az, hogy kommunikáljunk, odaforduljunk, tehát sokkal többet tudnak, mint ami első látásra látszik, tehát ezt tudatosítani a környezetemben is számomra egy fontos dolog, tehát az érzékenyítés vonal, mert ez nagyon szükséges ahhoz, hogy kitörjenek ebből a kicsit háttérbe szorult helyzetből. Vannak törekvések, de ez igazából a társadalomnak az odafordulása szükségeltetne, hogy ez igazán jó legyen, és ne tegyünk különbséget, és hogy mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk.
Az elfogadásnak a erősítése, igen. És akkor ebből írtál szakdolgozatot, ezt vizsgáltad Magyarországon intézményekben.
Igen, azt, hogy a jogi szabályozók tükrében hogyan valósul ez meg, amit leírnak ugye a törvényekben, hogyan valósul meg a gyakorlatban a magyarországi intézményekben, és hát nyilván a pozitív tapasztalatok mellett nagyon sok negatív is van így a kutatás eredményei alapján. Nyilván ez egy hosszú történet
téma.
Lehetne, és nehéz téma lenne, igen.
Hány éve dolgozol akkor tulajdonképpen gyógypedagógusként? Én próbáltam összeadni a fejemben, hogy 10 fölül van.
Most már igen, 2013-ban kezdtem szeptemberben gyógypedagógusként, és ugye akkor most már a 11. éve dolgozom így. Hát nyilván főleg ugye épp a fejlesztőnevelés oktatásban voltam, illetve ugye aztán jött az egységvezetői munkakör.
Most is foglalkozol még konkrétan fejlesztéssel, segítéssel, vagy inkább most például az intézményvezetés jobban kitölti az idődet?
Hát ugye nekem a célom az főleg az, hogy itt a lakóotthonban is meglenne az a napi rend, heti rend, amelyben bele vannak építve a különböző fejlesztések. Nyilván ez gyógypedagógus szemmel jelenleg intézményvezetőként próbálom úgy alakítani a helyzetet, hogy ezek megvalósuljanak. Tartottam az elején, amikor még nem volt fejlesztő pedagógusunk, tartottam én is foglalkozásokat, Egyrészt azért is, hogy megismerjem a lakókat, ez mindenképp egy ilyen kis csoportos helyzetben, hogy megismerjem az igényeiket, a mozgásukat, mire kell odafigyelni. Nyilván ezt még kiegészítette a munkatársakkal való kommunikáció is róluk, de most jelenleg inkább az, hogy ilyen támogató szereppel a most februárban érkezett fejlesztő pedagógust segítsem, véleményt mondjak, esetleg foglalkozást látogassak, egyeztessünk, hogy hogyan lehetne, de most ugye a Blanka ez nagyon jól megfogta ezt a területet, és én úgy bízom benne, és úgy látom, hogy ez hosszú távon is jó lesz. Tehát inkább ez, hogy ilyen tényleg támogató szerep, hogy a gyógypedagógusként olyan is legyen, mintha mondjuk egy iskolában lennének éppenség, attól, hogy ugye felnőttek, de hasonló dolgokat kell velük is csinálni.
A lakóotthonban hányan vannak most, és milyen korosztályban? Ugye, ahogy említetted, ők már felnőttek.
Igen, igen. Hát ugye 12 fős lehet a lakóotthon, 32-től, igen, 64 éves korig vannak most lakók, ugye nem sokára Marika 65 éves lesz majd nyáron.
Egy kicsit mielőtt konkrétan az intézmény munkájára és a te feladatodra fókuszálok a mostanira, mi a szépsége, hogy kell elképzelni? Te hogyan élted meg ezt a 11 évet ebben, amikor még egészen konkrétan benne voltál a fejlesztésben? Mi ennek a pályának a nehézsége és szépsége, kihívása?
Én a szépségével kezdeném, ami egyben kihívás is, de mindenképp az, hogy ha sikerül egy olyan attitűdöt a fogyatékossággal élő felé kinyilvánítani, akkor nagyon hálásak, és rögtön, ha egy kicsit így rájuk fókuszálunk, és odafigyelünk, foglalkozunk velük, bizalmi légkört, kapcsolatot alakítunk ki, akkor egyből jönnek a visszajelzések. És igaz, hogy apró visszajelzések, és ezért is nagyon nehéz sokszor, hogy nem feltétlen fogjuk látni azt a hú de nagy fejlődést, hogy nem tudom, ültéből föláll. Ilyen is van, persze. Van ez, hogy ez 5 év, van, hogy 10, van, hogy ugye nem sikerül, de hogy amit mondtam a korábban, hogy annak segítünk, akinek a legjobban szüksége van rá, és őt próbáljuk bevonni így a való világba, és a környezetét úgy alakítani, hogy ugyanazokat átélhesse, mint amit az épp embertársaink. És ez egy nagyon-nagyon nagy szépsége. Én azt is szépségnek mondanám, hogy a hozzátartozók, a szülők, amit én ugye tapasztaltam, hogyha látják, hogy az egy nagyon nagy segítség számukra, tehát már a környezetét is segítem. Ezáltal már egy nagyobb kört érek el, ha a gyermekéhez úgy fordulok oda, és a szülők is nagyon hálásak tudnak lenni. Tehát más lesz már a kommunikáció egymás között, közvetlenebbek lesznek, és talán az már, hogyha jól érzi magát a fogyatékossággal élő tanuló az iskolában arra az időre, amíg benn van, az már egy nagyon nagy nyugodtság a szülőnek, amikor biztonságosan elengedheti mondjuk arra az időre éppenséggel, vagy épp el tud menni valahova, egy kicsit kikapcsolni arra az időre. Tehát ez, mert nagyon sokszor ugye a tapasztalatuk lehet, hogy negatív bizonyos helyzetekből fakadóan több olyan tanulónk volt, aki másik intézményből jött át, mert nem voltak ott elégedettek a szülők, vagy épp a gondnok, vagy hozzátartozó, és akkor nálunk pedig ugye egy teljesen más pozitív hozzáállása lett. Tehát ez is egy nagyon nagy szépsége. Hát szépsége az, hogyha a súlyos halmozottanról beszélek, hogy a gyógypedagógiának ez minden területét lefedi. Ugye, mert figyelnünk kell a mozgásra, az intellektuális fejlesztésre, mozgásfejlesztésre. Gyakran van, amik ugye az autizmus spektrum zavar is társul ez a halmozott fogyatékossághoz. Nyilván beszédhibák is nagyon nagy, vagy nem beszélő, vagy nehezen érthető, vagy tényleg logopédiai segítség szükséges. Nyilván nem úgy, mint aki elvégezte ezt a szakot, nem úgy, de hogy minden terület felé nyitnunk kell, és utána kell járnunk, mert hiszen halmozott ez a sérülés, és van, amikor ugye súlyos is egy-egy terület, tehát azért ez nem azt jelenti, amit nagyon sokszor és sokan hisznek, hogy megőrzés folyik benne az intézményben. Ez egyáltalán nem igaz, egy nagyon kemény munka, mint fizikailag, hiszen aki mozgássérült és emelni kell, vagy tényleg ott kell lenni nagyon jobban rá kell figyelni, tehát nagyon fókuszálni kell dolgokra, és egyáltalán nem elhanyagolható. Ez az oldala se, hogy szakmailag egy nagyon, nagyon komoly kihívás.
Az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy én valamiért 17 éves koromban a gyülekezetbe jártam, és volt a gyülekezetnek kapcsolata a Dunaalmási sérült gyermekotthonnal, és rendszeresen jártunk segíteni egy-egy hétre önkénteskedni, és életem egyik legmeghatározó pozitív érzelmi élménye, hogy egy borzasztóan halmozottan sérült kérdőjelként feküdt az ágyban, és hát etetni kellett, mert hogy se kommunikálni, se mozogni, semmi, és egy hétig voltam én az ő etetője, és hát egy teljes gyakorlatlanként hát beszéltem hozzá, valami csak lesz, és az egy hét végén, amikor elbúcsúztam, hogy akkor most elmegyek, már véget ért a hét, stb., felém fordult, és rám mosolygott.
Igen, ezek azok a jelek, és ez az a nehézség is, amire rákérdeztél, hogy tényleg minden apró dologra, és ha valaki haladni akar, szakmailag előre haladni, és látni a fejlődés rögtön, az itt ezen a területen, most nyilván a súlyos halmozottonról beszélünk csak, nem valószínű, hogy úgy megállja a helyét, ha ezt várja, hogy ő ilyen nagy
látványos
lépésekben látványos eredményeket. Mindig van kivétel, és van, hogy nagyon rövid idő alatt sikerül azt megtalálni azt a pontot, amiből ugrásszerű lehet valami egy-egy területen, de hogy ez az egyik legnagyobb, és az még nehézség, most már azért nem, hogy a szakmai háttértámogatás ugye így rendszer szinten, hogy vannak anyagok, ott a törvény le van írva, hogy kell csinálni, szakmai ajánlás, hogy kell csinálni, de hogy a gyakorlatból lehet a legjobban megtanulni, és kísérletezni kell nagyon sokszor, hogy mi az az út, amit megtalál. Tehát ez is egy ilyen picit ilyen játék jellegű is, tehát és nincsenek, most már azért vannak azok a szakmai háttéranyagok, de pár évvel ezelőtt azért kevés volt, és inkább sokszor a gyakorlatból, más intézmények jó gyakorlataiból tudtunk mi is, vagy én is haladni és meríteni, de mindent egyénre kell szabni. Itt nincsen bevált módszer. Ezekben a szakmai anyagokban ez is a másik dolog, hogy ez az sem általános, de itt akkor még egy másik fajta módszert vagy eszközt kell belevenni, és nagyon sokat kell gondolkodni. És még nem mondtam az informatikai részét, hiszen most már vannak olyan a nem beszélőknek is olyan eszközök, kommunikátorok, amivel megnyomja és helyette mondja el éppen az adott szöveget vagy egy verset. Ez mégis sokkal több, ha az esélyegyenlőségre is gondolunk, mintha csak ott lenne, és valaki helyette mondja a nem beszélő helyett, de ő már kezét, lábát meg tudja, vagy tudja picit mozgatni, meg tudja nyomni azt a gombot, és már ő mondja el. Tehát ez már egy nagyon nagy lépés az önrendelkezésükben és az esélyegyenlőségben is. Tehát így az informatikai része is elég komoly, számítógépes alkalmazások, szoftverek vannak, tablet használat. Tehát, hogy nagyon-nagyon széles körű.
Innen fogjuk folytatni. Hamarosan egy picit most már kanyarodunk konkrétan a Benyámin lakóotthon felé, hogy mi mindennel foglalkoztok még a bentlakók segítésén kívül. Maradjanak velünk, Molnár Józseffel beszélgetek a Benyámin lakóotthon intézmény vezetőjével. Zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai életinterjút, bemutatkozást, hiszen Molnár József a vendégem, aki a Benyámin lakóotthonnak az intézmény vezetője 2024. január 2-a óta, akit az EGMI, ugye szintén egy református segítő szolgálat tagintézmény vezetőjeként ismerhetnek Halason, vagy ismerhettek, és egy kicsit most arról foglak faggatni, azután a sok-sok érdekes dolog után, amit elmeséltél, hogy mit is jelent a sérültekkel való foglalkozás, milyen örömöket ad, és miért választottad életed pályájául, hivatásául. Most egy kicsit prózaibb vizekre vezünk, konkrétan a lakóotthon, ugye a 12 bentlakó segítése mellett mivel foglalkozik?
Jelenleg ugye a lakóotthont azt már említettünk, tehát lényegében három egység van így a Benyámin Szociális Intézményen belül. Van egy támogató szolgáltatás, ez ugye, amit esetleg így látnak így a városban is, hogy van egy szállító szolgálat, egy busz, és most várjuk, áprilisban az új buszt így pályázat útján keresztül, ami a környékben, vidéken élő iskoláskorú vagy óvodáskorú gyerekeket szállítja be az intézményekbe, a köznevelési intézményekbe itt Kiskunhalason, vagy épp Kiskörösre, ugye az Egymibe, tehát ennek ez a feladata, ez ugye reggel indul, és akkor délután pedig viszi haza a gyerekeket. Ott ugye három kolléga dolgozik. A másik még, ami szerintem egy nagyon jó, és nyilván ezt hallottam már, de így, hogy testközelből megéltem, ugye a fejlesztő foglalkoztatás, ahol ugye azok a lakók, akik tudnak, hát mondjuk úgy dolgozni, tehát teljesen mondhatjuk így, hogy munkahelyük van, ők különböző textil munkákat készítenek, varnak, nemezelnek, láthatták már őket, ugye a Benjamint is a Magyarok vásárán, illetve lehet itt is vásárolni és megtekinteni a helyszínen, az intézményben is ezeket a csodálatos dolgokat, és egy nagy, komoly része ennek ugye a levendula, hiszen van egy szép nagy levendula kert, és annak a feldolgozása és levendula párnák vagy egyéb levendulához kapcsolódó textiltermékeket készítenek, amiért egyébként kapnak valamekkora fizetséget is, tehát van fizetés, és annak is nevezzük, ugye ezt is így megkapják, tehát átélhetik ezt a munkahelyi feelinget ilyenkor, tehát ez egy nagyon jó dolog, tehát ez a három egység van úgy igazából a Benjaminban.
Az ötődött fel bennem, hogy tulajdonképpen ez a munkatevékenység, ez a ti lakóitokra korlátozódik, vagy esetleg más sérüléssel élő is bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe?
Jelenleg a mi lakóink vannak, nyilván így gondolkozunk, agyalgatunk mi, hogy lehetne, de jelenleg ugye őket alkalmazzuk ezekben a munkakörökben.
Elszem a szívüket, hát dolgozó emberek.
Így van.
Nagyon
így
helyes.
Van, minden délelőtt lény. Egében, tehát 8-tól délig munka van.
Igen. Helyes. A támogató szolgáltatás, tehát ugye amikor a kis busszal hozzátok be a környékből, iskolákba fiatalokat, kicsit még fiatalabbakat, vagy esetleg idősebb diákkorú gyerekeket, az hova, tehát hol zajlik gyakorlatilag a fejlesztése? Akkor nem nálatok feltétlenül, tehát nem a Benjamin lakóotthonban, hanem valamely más iskolai intézményekben, ezt hogy képzeljük?
Nem, ez itt van.
Tehát ugye, ez itt van nálatok?
Itt van konkrétan. Nálunk, ez konkrétan. Értem. Itt a székhely, tehát a lakóotthonhoz kapcsolódik.
Tehát a lakóotthonban zajlik a fejlesztés.
Itt a busz, igen, itt parkol a busz, és reggel innen indul, és itt van az adminisztrációja. Ugye a támogató szolgáltatás.
Maga az iskola, tehát hogy ahova viszitek a gyerekeket.
Igen.
Hova viszitek őket konkrétan?
Ja, hát ugye a református egymibe, meg a kiskörösi egymibe, tudod, amit mondtam, hogy az ott történik a fejlesztés. Mi csak elvisszük őket.
Igen,
mivel
ezt
nem tudnak
kérdezni.
Nem hangsúlyoz ki, hogy ugye azok, akik nem tudnak, vagy a sajátos nevelési igényű gyerekek, akiknek szükségük van a szállítás, és a család nem tudja megoldani a szállításukat az intézménybe, ugye azon vidéki tanulóknak, gyerekeknek elérhető ez a szolgáltatás.
A Halasi Egymi, tehát ahol a fejlesztés folyik konkrétan, ahol viszitek a gyerekeket, az hol van fizikailag? Nekem mindig úszik a fejemben a sok segítő, hála Istennek a sok segítő intézményt Halason.
Igen, ha azt mondod, hogy Halasi Egymi, akkor az a Kiskunhalasi Egymi, az az állami, ami itt van a zeneiskola épületében.
Igen,
ők
igen.
Államiak. És a református Egymi, az pedig ugye a Szabó Ervin utca 15-ben van a lovas pálya mögött. Van ez az intézmény.
Értem.
Ahol én régen dolgoztam.
Értem. Hány kisdiák, gyerek kapcsolódik a támogatói szolgálaton keresztül hozzátok?
Hát ugye 7, ugye egy 9 személyes busz van, ugye van egy sofőr, és a segítő kolléganő, terápiás munkatárs, és akkor így 7 fő veheti igénybe az akadálymentesített buszt, és a másik is majd, ha minden igaz, ilyen akadálymentesített lesz, ahol egy fő kerekesszékest is tudunk szállítani.
Akkor 2 buszotok lesz, hogy lecseréltek?
Még nem tudjuk, hogy a régebivel mi lesz a sorsa, ezt még majd megbeszéljük, hogy...
Hát szurkolunk, hogy sikerüljön a pályázat, hogy lehessen ezen gondolkodni.
Hát biztos, igen, tehát az már biztos, hogy jön. Tehát,
ja, hogy ez már akkor
ez
egy
megnyert pályázat. Ez már áprilisban várható, ez már megvan, csak reméljük áprilisban megérkezik.
Józsi, nagyon köszönjük mindezt, amit elmondtál. Én azt gondolom, hogy aki esetleg lemaradt a beszélgetésünk elejéről, mindenképpen hallgassa meg, hiszen nagyon ritka dolog az, hogy gyógypedagógusi hivatást választ egy férfi, egy erős fiatalember, és hát itt most erről van szó, és csodálatos elhivatottság, mély elszántság, elköteleződés, mindaz, amivel te ezt csinálod. Én azt gondolom, a beszélgetésünkből egyértelműen kiderült. Én nagyon kívánok sok sikert az új helyen, és találd meg azt a sok-sok, olykor nehezen észrevehető örömöt ezen a pályán, ami miatt csinálod. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Molnár Józseffel beszélgettünk, a Benyámin Lakóotthon intézmény, friss intézmény vezetőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.